Akkor olvassuk tovább a negyedik Mózes negyedik könyvéből az igét. A 13. fejezetet olvassuk most el. Tehát 4 Mózes 13. Az Úr így beszélt Mózeshez. Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a Párán pusztából az Úr parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak Izraelben. Név szerint ezek voltak: Rúben törzséből Sammua, Zakkur fia, Simeon törzséből Sáfát, Hóri fia, Júda törzséből Káleb, Jefunné fia, Isakár törzséből Igál, József fia, Efraim törzséből Hósea, Nun fia, Benyámin törzséből Palti, Ráfu fia, Zebulon törzséből Gaddiel, Szódi fia, a József törzséhez tartozó Manassé törzsből Gaddi, Szuszi fia, Dán törzséből Ammiel, Gemalli fia, Áser törzséből Szetur, Mikael fia, Naftali törzséből Nabi, Vofszi fia, Gád törzséből Geuel, Máki fia. Név szerint ezek azok a férfiak, akiket elküldött Mózes a föld kikémlődésére. Mózes Hóseát, Nun fiát Józsuénak nevezte el. Amikor elküldte őket Mózes Kánaán földjének kikémlődésére, ezt mondotta nekik: menjetek el itt a délvidéken át, föl a hegyekbe. Nézzétek meg, hogy milyen az a föld és a rajta lakó nép, erőse vagy gyenge, kevése vagy sok. Milyen az a föld, amelyen lakik, jó-e vagy rossz? Milyenek a városok, amelyekben lakik, táborfélék vagy megerősített helyek? Milyen a föld, kövér-e vagy sovány? Van-e rajta fa vagy nincs? Legyetek bátrak és hozzatok a föld gyümölcséből. Azok a napok éppen az első szőlői fürtök érésének napjai voltak. Elmentek tehát a férfiak és kikémelték a földet a Cínpusztától egészen Rehóbig, a Hamáti úton. A délvidéken átmentek föl és Hebronig jutottak, Anák ivadékai, Ahimán, Sésa és Talmai éltek ott. Hebron 7 esztendővel előbb épült, mint az egyiptomi Coán. Amikor eljutottak az Eskol völgyig, lemetszettek ott egy szőlővesszőt egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek rúdon. Szedtek gránátalmát és fügét is. Azt a helyet Eskol völgynek nevezték el arra a szőlőfürtről, amelyet ott metszettek le Izrael fiai. 40 nap múlva visszatértek a föld kikémlődéséből. Visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiainak egész közösségéhez, a Párán pusztába, Kádesbe. Beszámoltak nekik, meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. Elbeszélésükben ezt mondták: elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket, valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk ott. A délvidéken Amálek lakik, a hegyvidéken a hettiták, jebusziak és emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig kánaániak laknak. Bár Káleb csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta: bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele. De azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták: nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk. És rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták: az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Ezt a térképet csak azért vetítettem ki itt, hogy lássuk, ez kifejezetten a kémeknek az útvonalát mutatja. ez a térkép, amit itt látunk, ugye itt indulnak a, innen indulnak a kémek, és eljutnak egész föl, ugye egészen odáig ez a Rehob nevű város az ott legfölül van, és ugye onnan meg visszajönnek ugyanazon az úton. Csak annyit azért akartam kivetíteni, mert látjuk ezen a térképen is körülbelül, de itt ezen a nyilakkal mutatta valaki, aki ezt felrajzolt annak idején, hogy merre ment a 12 kém annak idején, merre voltak, és hol ugye látjuk egy-két város, meg a kiírásokból, hogy hol voltak 40 napig gyakorlatilag. Ugye előzőleg arról olvastunk az előző fejezetben, hogy Áron és Miriam ugye féltékenységük miatt Miriam poklos lett, és emiatt ugye az egész tábornak egy hétig várakoznia kellett, de Mózesnek a könyörgésére, közbenjárására Isten meggyógyította Miriamot, és tovább mehettek az úton. Láttunk ott egy ilyen belső testvéri körben három testvér közötti féltékenységi helyzetet, amit végül is aztán Isten kegyelme megoldott, hogy nem lett belőle nagyobb tragédia, azon kívül, hogy egy hétig poklos volt Miriam, de aztán Isten őt meggyógyította. És elindultak, és elolvastuk ugye az előző fejezet végén, hogy elindultak és eljutottak a Párán pusztájába, és ott letáboroztak. És onnan indulva, vagy onnan látjuk ezt a jelenetet, vagy ezt a történetrészt, ami tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Izrael földjének a határához közel történik, amikor ott vannak, nagyon közel ahhoz, hogy elfoglalhatnák azt a földet, Kánaán földjét, ahol, amit Isten ígért nekik. Isten megígérte, hogy azt a földet, ahol ugye Ábrahám, ...nak már megígérte, hogy az a föld, ahol ő lakott, az őt nagy népé teszi, és neki adja azt az egész földet, azokat a területeket az ő népének, az ő nagy népének. Isten beváltotta ígéretét abból a szempontból, hogy nagy népé lett Izrael. Ugye látjuk, hogy milyen hatalmas népé vált Izrael, hogy milliós nagyságrendű, ugye 600 ezeres harcoló férfi nép, és azon kívül a hozzátartozók, tehát itt ugye milliónál több emberről van szó, a gyerekekkel, mindenkivel együtt. Tehát valóban igaz lett az, amit Isten Ábrahámnak ígért, hogy nagy népé tette őt. És az ígérete is valóra válni látszik, hogy be akarja vinni Isten az ő népét a Kánaán földjére, erre az ígéret földjére. És az lett volna ugye a következő lépés, hogy elfoglalják ezt, de azt látjuk, hogy itt, vagy azt olvassuk, hogy kémeket küldenek. Miért küldenek kémeket Izrael népéből ennek a földnek a megkémlelésére? Hiszen tudták, hogy ez egy jó föld, hiszen Isten megígérte nekik. De nem az volt a probléma, hogy nem mondta Isten, hogy hova megy, hanem van egy ilyen helyzet itt, hogy azt látjuk, a mi ige szakaszunkból azt olvastuk, hogy Isten mondja Mózesnek, hogy küldjön kémeket. Látszólag úgy tűnik, hogy ez Istennek a parancsa. De hogyha elolvassuk ugye Mózes könyvében az ide vonatkozó rész, még ami szól erről, a Mózes 5. könyvében, aki egy kicsit más megítélése ennek, hogy miért is adta Isten ezt a parancsot, olvassuk el még az 5 Mózes 1-ből, a 19-től a 22. versig, mert ez nagyon kiszélesíti a látókörünket azonnal, hogy miért is adta Isten ezt a parancsot, miért is kellett kémeket küldeni. Azután elindultunk a Hóreptől, és bejártuk, ugye mondja Mózes, bejártuk azt az egész nagy és félelmetes pusztát, amelyet az Emóriak hegysége felül vívő úton láttatok, ahogy megparancsolta nekünk Istenünk az Úr, így érkeztünk meg Kádes Barneába. Ott ezt mondtam nektek, megérkeztetek az Emóriak hegyéhez, amelyet Istenünk az Úr nekünk fog adni. Lásd, elé tárta ezt a földet Istened az Úr. Vonulj ellene, és vedd birtokodba, hogy meghagyta az Úr, atyád Istene, ne félj és ne rettegj. Akkor hozzám jöttetek mindnyájan, és ezt mondtátok. küldjünk előre embereket, hogy kikémleljék az országot, és hozzanak nekünk hírt, hogy melyik úton kell felvonulnunk, és hogy milyenek azok a városok, amelyekbe be kell vonulnunk. És aztán mondja Mózes, hogy jónak láttam ezt, tehát onnan kezdve látjuk azt, amit olvastunk itt a 4 Mózesben, hogy Isten parancsa volt tulajdonképpen, de igazából a népnek a hitetlensége miatt, a népnek a kérése volt, Izrael népének a bizonytalansága volt az oka annak, nagyon világosan leírja itt az ige, hogy a nép kérte, hogy küldjenek kémeket. Ez, hogy így történt, ez egyértelműen mutatja azt, hogy ugyan Isten teljesítette azt, amit ígért, de mégis a nép hitetlenkedik, nem mer rálépni arra az útra, amit Isten mond nekik, hogy majd ő beviszi őket arra a földre. És Isten teljesíti tulajdonképpen a népnek ezt az óhaját akkor, amikor kémeket küldenek ki, és látva Isten azt a félelmet, ami a népben van, látva az ő hozzáállásukat, azt, hogy rettegnek, hogy félnek elindulni, annak ellenére, hogy Isten ígéretet tett, hogy ő harcol, velük lesz, mégis ezt a hitetlenséget látjuk, hogy nem bíznak Isten hatalmas kezében, vagy hatalmas erejében, vagy hatalmában egyáltalán, hogy beviszi őket arra a földre, amit ígért nekik, hanem azt feltételezik, amit itt olvasunk is, itt a 4. Mózesben olvastunk, hogy azt feltételezik, hogy nem sikerül ez a honfoglalás. És aztán látjuk, hogy mi történik, amikor a kémek majd visszajönnek, milyen tapasztalatot szereznek. De ugye, hogy belegondolva ebbe a dologba, nem tudták azt, hogy milyen ez a föld, hogy kémeket küldtek ki. Hiszen Isten már a 2. Mózesben megígéri, hogy olyan földre viszi őket, ami tejjel, mézzel folyó föld. Pontosan azt a szót használja az ige a 2. Mózesben, amit itt is használ Isten igéje, a 4. Mózesben is, hogy tejjel, mézzel folyó földre viszi őket be. Ugye ez egy a bőségre, a terménybőségre és magának a földnek a termőképességére utal, arra utal, hogy ahova Isten viszi őket, ott biztosítja számukra az életet. Biztosítja számukra azt az életet, ami nem csak éppen, hogy olyan életvitelt eredményez vagy hoz, ami a minimális életfeltételeket adja, hanem egy gazdag földre viszi őket. És Isten megítélte azokat a népeket, akik ott laknak, azoktól nem kéne félniük. Nem kell félniük, hogy Isten erejével és Isten hatalmas segítségével nem győznek fölöttük, vagy nem tudják elfoglalni azt a földet. Gyakorlatilag ez a hitetlenség, ami ott volt a népben, jellemző mindig akkor az ember, amikor a problémát látja, a nehézséget észreveszi, és Istent egyszerűen, Isten hatalmát nem látja az ember. Tudták, hogy mi az, ami vár rájuk, csak nem hitték el. Tudták, hogy ez a föld milyen, Isten szava szerint, de nem hitték el, meg azt sem hitték el, hogy ezt képesek lesznek elfoglalni. És ez egy nagyon jellemző dolog a mai napig is, és elkezdtek ők maguk okoskodni, hogyha valószínűleg ez is eszükbe juthatott, hogyha annyira jó föld az, akkor az ott lakók nem fogják csak úgy odaadni. Nem fogják őket nyilván odaengedni, és ebben a harcban ők alul maradnak. Nem hitték el azt, hogy Isten ígérete a számukra az, hogy övék lesz ez a föld. Teljes mértékben meg voltak győződve, magukra nézve, hogy ők gyengébbek, mint azok, akik ott laknak. Azt gondolom, hogy nagyon ismerősek ezek a gondolatok, ezek a mondatok a számunkra is. A mai napig is a számítgatás, az okoskodás, akkora levesszük a szemünket Istenről. Levesszük a szemünket Isten ígéretéről, vagy Isten igéjéről, vagy magáról Istenről, és átfordítjuk a mi nézésünket a láthatókra, akik mi vagyunk, akik Isten nélkül emberileg vagyunk sokszor, és amikor ez történik, akkor csak a nehézségeket látja az ember, csak azokat a problémákat, amik ott tornyosulnak, mint egy fal előtte, és azt látja az ember, azt gondolja magában, hogy lehetetlenség megoldani, vagy átugrani ezeket a falakat. És ez a hitbeni kérdésekben sokszor addig könnyű hívőnek mondani magunkat, amíg nincsenek olyan kérdések, vagy helyzetek, vagy nehézségek, vagy olyan próbák az ember életében, amik valóban a hitet kívánnak. Amikor, amíg megy minden a maga útján, és minden jól megy, és Isten áldásait tapasztalja az ember, vezeti az úton, valamilyen úton, amin megy, mint ahogy ők is eljutottak ugye Egyiptomból idáig, persze közben azért ott is találkoztunk azzal, hogy milyen komoly hitetlenség vett úrrá erőt rajtuk, de mégis eljutnak idáig Isten segedelmével, lehet mondani, hogy ha csak azt végig gondolták, hogy hogyan jutottak el idáig, akkor az egy nagy bizonság lehetett volna előttük Isten hatalmára, Isten erejéről, Isten kezének a munkájáról, hogy kihozta őket Egyiptomból, hogy a fáraó csapata és maga a fáraó is belefulladt abba a Jordánba, amin ők száraz lábbal átkeltek, hogy Isten egész odáig biztosította az élelmüket, mindent, amire szükség volt, ugye eltett közbe több mint egy év. Tehát nagyon sok mindenben a tapasztalatuk is megerősíthette volna a hitüket. De minden olyan helyzet, ami előttünk van, ami majd lesz, ahhoz látjuk itt is, de a mi életünkben is tapasztalhatjuk ezt, hogy kevés a múltbeli tapasztalat. Kevés a múltban megélt tapasztalat, vagy hitben megélt események, kevesek arra nézve, hogy a következő lépésekben is rá tudjuk bízni az életünket újra Istenre, az Úr Jézusra, az ő szavára, hogyha olyan események, vagy olyan látszatra emberileg, földi szemmel nézve olyan dolgok jönnek elénk, amik megoldhatatlannak látszanak. Vagy sokkal erősebbnek, sokkal hatalmasabbnak, mint amit mi meg tudunk tenni, vagy meg tudunk harcolni. És ugye a Bibliában is nagyon komoly példák vannak erre, a hitetlenségre, hogy alapvetően Izrael népében is mennyiszer előjött ez, hogy Istenről a földire helyezték a tekintetüket, a bizalmukat, a láthatókra, onnan vették a mintát, és a követendőt, hogy azt kell követni, amit látnak a környező népek életében is akár. Talán érdemes is néhány példát ebben elolvasni, az aranybogyóról már beszéltünk többször, hogy az is egy ilyen eset volt, amikor levették ugye a szemüket Istenről, mert nem látták Mózest, ugye 2 Mózes 32-ben olvastuk, hogy nem látták Mózest, és úgy gondolták, hogy ez a Mózes, aki kihozta őket Egyiptomból, mivel nincs ott, ezért nincs velük Isten. Ők egy emberhez próbáltak kötődni, nem Istenhez egyenesen, és mivel nem látták, és már 40 napja nincs itt, ezért ugye bálványhoz fordultak, és végül is azt imádták. Talán érdemes egy másik, ilyen Izraelnek egy másik nagyon jellemző esetére, a királyválasztásra is fókuszálunk egy pillanatra. Ugyanez a hitetlenség, ugyanez a gondolatmenet van ott is, amit olvasunk az 1 Sámuel 8-ban. Talán abból néhány verset felolvasok, hogy bár jól emlékszünk, akik ismerjük ezt a történetet, hogy mi is történt ott, amikor Izrael királyt kér. Azt mondja itt az ige az 1 Sámuel 8-ban az első verstől, amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Első szület fiának Jóel volt a neve, a másodiknak Abijá, Beérsebában bíráskodtak. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték, megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Összegyűltek azért Izrael vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába, ezt mondták neki. Te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Sámuel azonban rossz hallotta, hogy ezt mondták, adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk. És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek. hallgass a nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogyan velem cselekedtek, mióta kihoztam őket Egyiptomból, mindmáig elhagytak és más isteneknek szolgáltak. Talán ez a lényege ennek a történet résznek, bár még egy verset érdemes, a 9. Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog felettük. Tehát ugyanazt a gondolatmenetet látjuk itt, amit tulajdonképpen itt a látunk 4 Mózesben, vagy a kémek kiküldésénél is, az 5 Mózes felolvasott részben is, hogy elbizonytalanodik Isten vezetésében Izrael népe, és más mintát vesznek alapul. Azt mondják, hogy csináljuk úgy, ahogy a többiek, vagy a többi nép. Ugyan az ő Istenük, egyedül az élő Isten, az ő vezetőjük, királyuk Isten lehetne, de ahogy itt világosan elmondja az igében Isten szava, hogy ők egyáltalán nem bíztak Istenben, mint a királyban, hanem mindig emberi megoldásokat kerestek, mindig a láthatókra néztek. Mert azt mondja ott az ige, Isten azt mondja, hogy még ha látszólag nem is vannak időszakok, amikor ugye akár Sámuel ideje alatt, de a nép maga az egész összességében, az emberek szíve nem Isten felé, nem Istenbe vetette a bizalmát, a hitet, hanem a láthatókra, a földiekre, a bálványokra, mondja ott Isten. Egészen onnantól kezdve, hogy kihoztam őket Egyiptomból, mondja ott ugye Isten igéje, ahogy olvastuk. Azért ez nagyon súlyos dolog. És ez pontosan ugyanolyan súlyos dolog, mint hogyha ma azt mondanánk, hogy amikor valaki hitre jut, utána az egész életét úgy éli le, hogy ugyan hitre jutott, elfogadta az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelmét a saját életére nézve, de nem él annak az új életnek a lehetőségeivel, Istennek a vezetésével, hanem él a saját gondolkozása, a saját jól bejáratott mechanizmusai szerint, és csak a láthatókra néz. Úgy él, ahogy a többiek. Vagy úgy gondolkozik, vagy úgy dönt, ahogy a többiek. Látszólag sok mindenben formálisan talán azt teszi, amit a többi hívő, de alapvetően a döntéseiben mégse Isten igéje, Isten szava határozza meg a döntéseit, hanem az a világ, amiben él, amiben élünk. És ez nagyon szomorú, hogyha így van. Nagyon szomorú helyzet, hogyha ugyan vannak dolgok, ami nagyon egyszerű és nagyon világos, amiben úgy teszünk, ahogy Isten igen mondja, de a legnehezebb, leglényegesebb kérdésekben, az életveszélyes dolgokban, amikor az életünk van, vagy az élethelyzetünk van kockán, akkor egész másfajta döntésmechanizmushoz fordulunk. Figyelmeztet bennünket erre Isten igében ez a történet is, ahogy megéli Izrael népe ezt a honfoglalásnak a kezdetét. Ugyan tudjuk mi már a Bibliából, hogy Isten beviszi őket, Izrael népét, ugye beviszi majd a Kánaán földjére, de tudjuk, hogy pontosan azokat az embereket, akik itt majd úgy döntenek, hogy még a kémek látogatása után is, hogy az ő számukra az életveszély oda bemenni, pont azok nem fognak bemenni arra a földre. És ebben nagy felelőssége van ugye azoknak a kémeknek is, akit kiküldenek. Mert Isten hallgat a nép szavára, látjuk, elküldik a kémeket. De amikor visszajönnek a tapasztalatokkal, hogy mit tapasztaltak, akkor azután, hogy elmondják, azután is rossz következtetést vonnak le. Ugyanaz volt a következtetés, mert csak el sem mentek volna. Lehet mondani, hogy ezért kár volt elmenni, ezért kár volt megnézni ezt a nagyon jó földet, megállapítani, hogy valóban úgy van, hogy Isten mondta, ez egy tejjel, mézzel folyó föld, még mintát is hoznak, ugye nagy szőlőfürtel, ugye erről kapja, hogy ez az Eskol völgye a nevét. Azon kívül más gyümölcsöket is hoznak, megállapítják, hogy tényleg olyan az a föld, ahogy Isten mondta. De ugye ezt anélkül is tudhatták volna, biztosak lehettek volna, hogy oda mennek, hiszen ha Isten mond valamit, ő nem hazudik. De mi volt a következtetés? Ugye azt olvastuk, hogy hatalmas gyümölcsöket, nagyon jó ez a föld, és utána van egy veszélyes, ott vagy, de, ugye, nem az volt, hogy hálát adunk Istennek, hogy ilyen földet adott nekünk, és mivel megtekintettük, megnéztük, milyen ez a föld, menjünk és örüljünk, adjunk hálát Istennek, és induljunk, kérdezzük meg Istent, mi a pontos menet, és menjünk. Ugye nem ezt mondják, azt mondják, hogy de azért, amit ott találtunk, azért az ott lakók miatt elfoglalhatatlan a mi számunkra. Az nem lesz a miénk sohasem. Ahogy itt mondja az ige, hogy nagyon érdekes szót használt itt a 4 Mózesben az ige, rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek. Ugye ez egy nagyon súlyos dolog. Valamiről, amiről Isten meggyőzte őket, megmondta neki, és ők is láthatták, hogy milyen alkalmas az ott lakásra, hogy nekik a lakóhelyük legyen. Ennek ellenére mégis a nép között rossz hírét keltették ennek a földnek. Hogy ez mind semmi, ez mind nem számít, mert olyan népek laknak, akik tulajdonképpen megesznek bennünket. Ugye ők óriásoknak tűnnek, mi meg olyanoknak, mint a sáskák, ugye mondják itt a fejezet végén. És majd a következő fejezetben ugye olvasunk arról, hogy pontosan mi történik a döntésben, de és nem is akartam egybevenni a kettőt, mert én arra akartam nagyon fókuszálni, ami ebben a fejezetben lesz nagyon nyilvánvaló, arra a hitetlenségre, arra az emberi szemléletre, ami mindig a láthatókra épít, ami mindig a láthatók alapján akar dönteni, és emiatt, hogy a láthatókra néz, ezért mindig megretten mindenféle olyan nehézségtől, ami elé kerül, ami eléjük került. Igaz volt az, amit Isten Kánaán földéről mondott? Ugye látjuk ezt, hogy valóban igaz volt, valóban megállapították, és mégis ott van az a de. És ugye egy zárójelben megjegyzem azt, amikor a szőlőfürtről, hogy olvastam ezeket a mondatokat, hogy micsoda óriási termésű szőlőfürtet hoztak ugye magukkal, akkor nekünk eszükbe juthat erről a szőlőfürtről az Úr Jézus, ugye, aki azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő. Milyen szőlőtő lehetett az, amin ekkora fürtök teremtek? Milyen óriási példa előre az Úr Jézusról magáról, Kánaán földjének ez a hatalmas bő termési szőlője, aminek maga a szőlő töve is, vagy a tőkéje is olyan lehetett, ami elképzelhetetlen a mi számunkra nyilván. De ilyen Istennek az ígérete, Istennek a kegyelme áldása a mi életünkben is, és Izrael népében is, hogy rajta, ha valaki a szőlőtő marad, akkor ilyen gyümölcsöket teremhet. És a mi életünkben is pontosan ez van, hogy ha rajta maradunk az Úr Jézuson, hitben vagyunk, akkor rajta maradva, hitben járva, bő termés hozhat az életünk. De ha nem vagyunk a szőlőtő rajta, akkor ugyanaz lesz az életünkben, mint ezeknek az embereknek volt, hogy a körülmények, amit láttak, azok tönkretették azt a termés lehetőséget, ami csak az Úr Jézus Krisztusban, a szőlőtő maradva, a hitben van meg. És ugyanez történt ezzel Izrael népével, hogy ők lemondtak erről a termésről, lemondtak magukban azért, mert a számukra lehetetlennek tűnt elfoglalni azt a földet, hiszen olyan óriások laknak ott, olyan emberek, akik rajtuk győzedelmeskedni fognak, és nem tudnak bemenni. Ugye nagyon fontos ez a megállapítás, amit itt olvasunk, hogy a hitetlenség az mindig a nehézségekből indul, mindig a nehézséget látja, és Isten nem látja. Isten hatalmát, Isten szeretetét, Isten kegyelmét, az ő addigi munkáját, amit végzett bennük és rajtuk, azt nem látja. Az, mint hogyha elpárolt volt teljesen, hiszen a nehézségekre, a nehéz helyzetekre, vagy a problémák, vagy a megoldandó, látszólag megoldhatatlan helyzetekre nézve az embernek eleve félelme támad. Ugye? Kezd félni. Megijed az ember. Megijed attól, hogy az a helyzet, amiben vagyok, az megoldhatatlan. Nem tudom, éreztek ám ilyet a testvérek. Fizikailag is, amikor valami nehéz helyzetbe kerül az ember, én azonnal leízzadok például. Van egy ilyen blokkoló hatása a ilyen nehéz helyzetnek, hogy úgy érzi az ember, hogy valami nem tud túljutni, nem tud megcsinálni, vagy valami hirtelen rájön, hogy ez nem olyan egyszerű, mint ahogy én gondoltam. Ez nem olyan egyszerű túljutni, vagy megcsinálni valamit, hanem sokkal bonyolultabb, vagy nem lesz elég rá az idő. Többször voltam egy ilyen különböző nagyobb házépítési munkáknál, amikor fölfogtam, hogy mit is vállaltunk el, vagy mit is akarom megcsinálni, akkor úgy leizzadtam egy másodperc alatt, hogy hú, hát ebből nem lesz semmi. Hát ezt nem tudjuk megcsinálni, nem úgy határidő, de egyáltalán nem. És amikor erre néz az ember, akkor ott van ez a félsz a szívbe, és minden más gyakorlatilag, ami ennek az ellenkezőjét mondaná, az vagy Istennek a szava, vagy Isten halk hangja, vagy az, hogy ő velünk van, és majd ő megmutatja a részleteket, és átvisz bennünket, ha az ő ígérete, vagy az ő keze van valamiben, az egyből nullára redukálódik, mert mindent eltakar, és mindent elborít az a félelem, amiben az ember kerül ebbe a helyzetbe. És bele tudjuk képzelni magunkat Izrael népének a helyzetébe, hogy ezek a kémek olyan előadást tartottak ezekről a nagy emberekről, Anák fiakról, hatalmas emberekről, hogy azonnal az egész nép elkezdett remegni, elkezdett félni, elkezdett rettegni. Majd a következő részben olvassuk ennek a valóságát, hogy elkezdtek rettegni. De azt gondolom, hogy egyáltalán nem csak a távoli múltban volt ez így, hanem ez a mai napig is így van pontosan velünk is, hogyha valamiben levesszük Istenről a szemünket, és a hitetlenség nő meg a szívünkben, és a sátának ez a célja, hogy annak ellenére, hogy mi emberek vagyunk, konkrét helyzetekben legyünk hitetlenek. Ne higgyük azt, hogy abban is Isten megoldást tud adni, vagy az lesz a megoldás, amit Isten ad, hanem azt gondoljuk azt, hogy olyan hatalmasak előttünk levő dolgok, mint ahogy az Anák fiakról, vagy a falakról, vagy városfalakról beszéltek, hogy ezek is hatalmasak. És ez, ami nincs megoldás, azt látja ilyenkor az ember, hogy lehetetlen megoldani valamit, nincs megoldás, vagy ugye valamilyen emberi megoldásban gondolkozik az ember. De ugye ez a hitetlenség útja, de milyen nagy dolog az, hogy a mi számunkra lehetőség van, hogy ne így éljünk, ne így gondolkozunk, ne így gyakoroljuk a hívő életünket, hanem valóban azzal a hittel, ami látja ugyan a falakat, látja azt, hogy mit kell megoldani, látja azt, hogy min kell átjutni, de nem azokra néz, hanem Istenre. Isten teremtő is arra a szavára, aki azt mondja, hogy én veled leszek, és ahogy Dávid mondja, hogy veled a kőfalon is átugrok. Mondja ezt ugye az egyik Sámuel könyvében az ige. De ugyanígy gondolhatunk Dávidra, aki nagyon jó példa abban, amikor Góliáttal küzd, ugye ez egy pontosan arra példa az igazi hitre, ami sokkal nehezebb helyzet volt, ugye ismerjük, de azért egy verset érdemes innen is felolvasni, az 1 Sámuel 17-ből. A jelenet ugye az, amikor az a hatalmas óriás, ez a Góliát, akiről nem tudom most centire, de 3 méter körüli magasságot ír róla az ige, tehát hogy nem 3 méter, nem mindegy, szóval valami nagyon hatalmas ember volt, és senki nem mer vele kiállni, ugye, és ugyanakkor Dávid hallja, hogy szidalmazza Izrael istenét, és ugye akkor azt mondja, hogy ez nem maradhat büntetlenül, hogy valaki szó nélkül így teheti ezt, hogy szidalmazhatja Isten nevét és Isten magát, és így vonul, így megy, ugye, de hát a páncél nehéz neki, azt nem veszi, nem simán az ő pásztor ruhájában, és 5 kővel a terisznyájában ugye megy a Góliát ellen. De nem ez a lényeg a szívében, hogy mi a fegyver, hanem az, hogy milyen hit van a szívében, hogy ki az, aki vele van. Itt a Sámuel 17-ben, ugye megkeresem, hogy melyik vers volt az, ami egy verset akartam elolvasni. 40. 5. Igen, ezt a verset ugye. amikor a fára, vagy a Dávid szembe áll már a Góliáttal, Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal, láncsával és dárdával jössz ellenem, én a seregek urának, Izrael csapata Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál, még ma kezembe ad az Úr, leváglak és fejedet veszem, a filiszteus seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. Ugye ez a kijelentés egy olyan bizonyosság, olyan határozottságot árul el, amiben semmilyen félelem nincs, semmilyen bizonytalanság nincs. Ez egy teljes bizonyosság, amit itt mond Dávid. És ebben semmilyen fajta önelégültség, vagy nagyképűség, vagy erőfitoktatás nincs, hiszen egyértelműsíti azt, hogy ő nem a maga erejével, hanem Isten erejével harcol, és Isten lesz az, aki legyőzi által a Góliátot, hiszen szidalmazta Istennek a nevét, és ezt Isten nem hagyja büntetlenül. És meg is történik ez, tudjuk, ez a csoda tulajdonképpen, hogy ugye eltalálja az a kő a Góliátot a homlokán, összeesik, és aztán Dávid ugye levágja a fejét, győz fölötte a kardjával, saját, mármint a Góliát saját kardjával. De ugyanez a helyzet van ott, mint amit Izrael népének az esetében látunk. Ott van egy óriási katonai bázis, ugye Saullal ott vannak a katonák, és mindenki csak ezt a hatalmas embert látja, és retteg ettől az embertől az egész tábor, egész Izrael. És senkiben nincs meg az a hit Isten felé, és az a bizalom Isten felé, és a hitnek az a képviselete, hogyha Isten szidalmazzák, akkor nekünk azt meg kell torolni, az ellen föl kell lépni. Még ha az életébe is kerül valakinek. A félelem vett úrrá ezen az egész táboron, magán Saulon is. És hogyha a feje, ugye a király fél, a király retteg, akkor a mögötte levő nép is nyilván rettegésbe fog átmenni, hiszen nagyon sok múlik a vezetőkön. Itt is ugyanezt látjuk, hogy a kémek, akik elmentek, azok egy pozitív nyilatkozat, vagy pozitív, ha nem lett volna ez a de, és a mögötte levő hatalmas rossz hírkeltése ennek a földnek, ahogy olvastuk, vagy ennek az egész helyzetnek, akkor egy örömteli helyzetet teremtettek volna azzal, hogy megkémelték a földet. De már a kiindulás, hogy hitetlenség volt, amiből kiindultak, az előrevetítette, hogy nem lesz ez olyan egyszerű. És látjuk, hogy a 12 kémből 10 kém úgy nyilatkozik, hogy hát ez nagyon jó föld, csak borzasztó erős az ellenfél. És aztán a következő fejezetben ugye majd fogunk olvasni arról, hogy mi lesz ennek a következménye. De nagyon fontos látni azt, hogy itt is van két ember, ugyan itt még csak ez egyiket említi az ige, hogy ő az egyikük próbálta ugye csitítani a kémeket, hogy ne terjesszék ezt az egész rossz hírt, ahogy itt olvastuk az egyik versben. Káleb csitította a Mózessel szembeforduló népet. Ugye Káleb, akiről később is aztán nagyon sok jót, csak pozitívat olvasunk, ő volt az, aki már itt is csitította a kémeket, hogy ne mondják ezt, amit gondolnak erről, vagy ne azt mondják, hanem bízzanak Isten szavában. Bízzanak abban, hogy Isten nekik adta ezt a földet, és örüljenek annak, amit láttak, ennek a tejjel mézzel faló Kánaánnak, és Istenre nézzenek, ne a problémákra. De nem lehetett beszélni, hiszen ezeknek az embereknek, ezeknek a kémeknek már az egész meggyőződése, a teljes meggyőződése, teljes mértékben a látásuk azon az oldalon állt, ami a hitetlenségnek a vonala volt, hogy ez lehetetlenség. És bárcsak mi soha nem tartoznánk ezek közé, az emberek közé, akik semmilyen helyzetben, semmilyen dologban, akik a problémánkkal, a nehézségeinkkel, bármilyen kérdésben levennénk a tekintetüket Istenről, tekintetünket Istenről, és csak a nehézségre, a megoldandó feladatokra vagy problémákra néznénk, amik legyűrnek bennünket Isten nélkül. Az Úr Jézus nélkül, Isten szeretete és az ő ereje nélkül az legyűr bennünket is ma az a világ, amiben élünk, és nagyon sok probléma, nagyon sok helyzet, megmagyarázhatatlan dolgok. Ha nem hitben járunk, hanem látásban, akkor tönkre megy az életünk. Akkor mi is félelemtől járjuk az életünket, de olyan nagy dolog az, hogy Isten kegyelme pont az ellenkezőjét kínálja. Azt kínálja, hogy mi ne félelemtől félelemig éljünk, hanem dicsőségről dicsőségre. Azt mondja az ige, hogy azok az emberek, akik hitben járnak, azok kígyó fejeken fognak taposni, mondja az Úr és a tanítványoknak. Hogy mi pontosan, ahogy ő megtaposta az ősi kígyót, hogy ő legyőzte azt, az ő erejével még a kőfalon is átugrunk, és ezeken a tulajdonképpen kígyó fejeken ugrálva élhetjük az életünket az Úr Jézusban vízva. De nem szabad levennünk a tekintetünket, a hitünket az Úr Jézusról, hanem nem szabad visszafordulni abban a helyzetben, amiben mi jutottunk, azon a hatalmas lehetőséggel, hogy bennünk Isten munkája, az új élet munkálkodik, az Úr Jézus Krisztus élete munkálkodik bennünk, hogy ő lakozást vett bennünk, mondja ugye a Filippi levél, hogy ő lakik bennünk. És ez, hogy ő lakik bennünk, ez erősebb lehet minden más látásban levő ellenfélnél, vagy nehézségnél, vagy helyzetnél. Mindenben nekünk ez a lehetőségünk adott. A legkisebb nehézségektől a legnagyobbig. Természetesen sokszor gondoljuk úgy, hogy azokban a kisebb megoldandó helyzetekben magunk is egyértelműen át tudunk jutni, szinte rutinból, pedig milyen nagy dolog az, hogyha azokat is az Úr Jézussal karöltve, az Úr Jézushoz fordulva, az ő vezetés alatt tesszük meg, és így hozzászokunk ahhoz, hogy minden dologban ővele konzultálva, az igéből erőt merítve és megoldásokat merítve hozzuk a döntéseinket, éljük a mindennapjainkat. És bárcsak figyelmeztető lenne ez a kémek esete is, hitetlensége is, és az ő hozzáállásuk, hogy bármiben, ha megkísért bennünket az ördög ezzel, akkor tudjunk nemet mondani neki, tudjunk arra elfordulni és az Úr Jézushoz fordulni, és nem levenni a tekintetünket az Úr Jézusra. Amen.